3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! A múlt heti adásban Németh Lászlóról beszéltünk, egy olyan íróról, aki hát egy viszonylag jómódú családból jött és kereste az utat a baloldalra. Most egy hasonló történelmi alak és író jelenik meg előttünk, Déri Tibor tudnélik, aki szintén hát egy meglehetősen jómódú családból jön, és hát ahogy a regénye egy része bizonyítja, folyamatosan próbálta ezt a nagypolgári és munkásmozgalmi figuráknak a közös működtetését valahogy megoldani. Nem igen sikerült ezeket a nagypolgárokat teljesen áttéríteni a regényeiben arra az oldalra, ahol hát meglehetősen ilyen, hogy is fogalmazzak finoman, nem karikatúraszerű, de hát nagyon leegyszerűsített munkásmozgalmi alakok jelennek, megmondhatni idealizáltan valamennyire. Emiatt aztán azt hiszem, hogy Révai József neki is esett valamikor 52-ben, és akkor ebből lett egy Déri vita, majd erről később beszélünk. De kezdjük az ő írói teljesítményével, Gyuri.
Másodlagos szerző.
Húha, ez nagyon kemény volt.
Igen.
Hát akkor, Pali, te?
Abban mindig sokkal több érdekes van, ha egy nagy író kritizál egy másik nagy írót. Én nem mernék így fogalmazni, egyrészt mivel, hogy nem vagyok sem író, sem irodalomtörténész. Tény és való, hogy Dérinek mondjuk két műve ragadt meg bennem leginkább. Az egyik az Ítélet nincs, tehát ez a Kései 60-as években írt visszatekintés, önéletrajz. A másik pedig egy novellafűzér, egy különleges sorsú novellafűzér, ez az Alvilági játékok, ami a kommunista Szikra kiadó gondozásában jelent meg 1946-ban, de rögtön be is vonták, és megiratták az íróval azt, novellákat, vagy a lezárást úgy, hogy ne okozzon problémát, ugyanis ennek a novella fűzérnek a szerintem legdrámaibb darabjában, a Félelem címűben, hát leírja, hogy a szovjet katonák egyrészt megerőszakolnak egy fiatal lányt, másrészt, hogy segítenek egy szülésben is. És sok minden más jelenik meg egy olyan éles pincefényben, ahogy az ostromról, pedig bőven rendelkezünk történelmi dokumentumokról, tényleg ugye Budapest ostroma, csak Stalingrád ostromához hasonlítható, nagyon sok dokumentumunk van, de számomra az egyik legplasztikusabb, legdrámaibb, hiszen beleírja magát Déri Tibor, 90 éves édesanyját, önmagát is, mint akiknek ugye kettős módon is rejtekezniük kell, hiszen zsidóknak vannak minősítve, de ugye Déri ezt nem volt hajlandó tudomásul venni. Úgyhogy számomra, ha Déri nem is a legközelebb álló író, van jelentősége. És hát természetesen a befejezetlen mondatnak is vannak, tehát például a kezdete egy olyan hangulati elemet teremt meg, amelyet én írói teljesítménynek tartok. És másrészt csodálkozom, hogy történészként nehéz egyáltalán ugye megfogni őt. Hát 1894-ben született, és ha jól emlékszem, 77 augusztusában halt meg. Tehát hosszú élet, viszonylag hosszú élet adatott neki, sok-sok kortársával ellentétben, mondjuk a nyugat első nemzedékeit ugye lekaszálta a halál alig 50 évesen, köztük például Karinthy Frigyest is, akihez oly sok köze volt Déri Tibornak. És hát ugye ott volt 19-ben, a Tanácsköztársaság idején, mint fiatal, lelkes írókáder a közoktatásügyi népbiztosságon, aki hát elég rühelte Gárdonyi Gézát, de kiírta az neki támogatást, és Tóth Árpáddal együtt felkereste a ma már senki által nem ismert Zempléni Árpádot, ugye, aki a magyar turáni daloknak, ennek az egész turáni fantazmagóriának a hát talán a legnaívabb, legaranyosabb képviselője volt, és 1500 koronás segít utalt tatott ki számára, hogy a turáni dalokat angolra és németre fordítsák, hát aztán persze túl hamar megbukott a kommun. Na most ez a Déri Tibor, aki itt van 19-ben, majd Pécsben él, majd itt él, majd ott él, aztán kommunista lesz, aztán Révai kipellengérezi, aztán az 56-os írói mozgalmaknak az egyik vezetője lesz. Az élete végén ugye a legtöbbek számára ugye a képzelt riport egy amerikai popfesztivál kvázi szerzőjeként van megjelenítve. Annak az univerzumnak, annak a, hogy is mondjam, popkultúrának, amelyben máig benne élünk, ő az egyik első magyar értelmezője, bármennyire is sikerült ez a musical, vagy nem sikerült.
Tegyük hozzá azért, hogy az első félreértelmezője ennek a kornak, mert ugye nem ismerte, és hát elég sok baromságot írt erről, de kétség
kívül. 75 évesen írni igen Woodstockról némi bátorságot igényel, bár ugye hát mostanában már a 80 pluszos Rolling Stones-t szokták sokan ünnepelni, legalábbis a nálam 10 évvel fiatalabb korosztályból, mert ugye ma a popkultúra is eltűnt, és helyette van TikTok kultúra.
De
hát egy szédületes az a tapasztalati horizont, amelyen Déri átment, és amelyet igyekezett megörökíteni. És azt hozzá kell tennem, hogy ha nem is magát a novellát, de az abból készült Makkároly filmet, a szerelemre gondolok, ugye Darvas Ivánnal és Törőcsik Marival.
Hát Darvas Lilivel.
És Darvas Lilivel, igen, hoppá, bocsánat, igen, tehát három ilyen óriással, vagy négyel, hogyha a rendezőt is hozzávettük, és ötödikként magát az írót, tehát, hogy ma is egy gimnazistát, ha megnézi, meg tud rendíteni az én gimnazista gyerekeimmel, legalábbis ez történt.
Engem mindig érdekelt az, hogy a két háború közötti jómódú polgári családok gyerekei hogy tévednek bele a munkás mozgalomba, vagy mindenféle szocialisztikus mozgalmakba. Például Hegedűs Géza bácsi is egy ilyen volt, aki egyébként ugye megírta, mert ő is sokáig élt a harcképcsarnokot a kortársairól, amivel persze lehet vitatkozni, de itt van Déri is. És az ember egy első pillanatban nem érti, hogy 1918 vagy 19-ben miért lép be egy ilyen polgárgyerek a kommunista pártba. Azt jobban értem, hogy miért vállalnak szerepet a különféle direktóriumokban, mert azban a forgószélben élő és a jövőben reménykedő emberek talán hihették, hogy ebből kijön valami. Hát ott az író direktóriumban olyanok vannak Déri mellett, mint Lukács, Balázs Béla, Révész Béla, Kassák, Komját Aladár, később Osváth Ernő, Babics, Bartala és Bírola és Móri Zsigmond, Színi Gyula, de mondjuk a zeneiben is ott van Kodály, Bartók, Dohnányi. Egészen elképesztő.
Nem elképesztő, mert végül is szép ideákba lehet hinni egy darabig, és a realizmus később jön. Azt el kell ismernem, hogy Déri Tibor problémaérzékeny volt egész életében. Nem feltétlenül megalkuvásból, de követte a világáramlatokat és a magyar helyzetet is. Tehát amiről ő ír, az tulajdonképpen megirandó. Ő ugye avantgard költőként kezdte, hát nem volt annyira tehetséges, és akkor hát átváltott azért a... Először drámába írt érdekeset, az Óriás csecsemő, ugye 1926-os, az Bécsben írta, ha jól tudom. Hát nem adták elő persze, ez egy avantgard hülyeség. Hát az avantgardnak az a lényege, hogy hülye legyen, és formát bontson.
És az nagyon óriás csecsemő, ugye, aki úgy születik, hogy lép, jár, beszél, aztán gyilkolni is tud.
Igen, hát ebből egy nagyszerű előadás lett a 70-es években. Szikora Jánosnak volt az első tulajdonképpen diplomamunkája Pécsett, és véletlenül láttam, és remek dolgok voltak benne, tehát tulajdonképpen játszható, tehát semmi baj nincs vele. Ha már dráma, akkor hozzá kell tennem, hogy a 1945 után azért volt egy becsületes darabja a Déri Tibornak, ez a Tanúk című dráma, hát amit nem nagyon játszottak, persze, és ma se játsszák, hát ez a zsidó üldözés. És bizonyos elemeibe kerültek aztán a musicalbe, az Egyszerelem három éjszakájába, tehát valami szemléleti következménye lett is neki. És aztán végül is, amikor már lehetett bírálni a Rákosi rendszert, akkor megírta a Tapsimogató című darabot, ami hát lengyén való dolog. De amikor ő elkezdi fiatal emberként az expresszionizmust, meg a szimbolizmust, szóval mindazt, ami van a világban, akkor azt, hogy úgy mondjam, zabolátlanul és formátlanul műveli. Na most természetesen a forma ellen az a primitív módszer, hogyha formátlanul támadunk. De az igazi jó módszer az, hogyha annak is van formája. És nem tudta megcsinálni a formát. Van egy ilyen kóborló hőse a 20-as években, aki össze-vissza mászkál a világban, megéhezik. Teljesen hiteltelen. És aztán elkezdi írni azokat a műveit, amelyek, hát Isten bocsássa meg nekem, de önmagukban nem állnak meg. Na most én, amikor pont a Tavaszi tálat című regényemet írtam, akkor forrásként használtam Déri Tibornak, mint a Befejezetlen mondatát, mint a Felelet című regényét, ami ugye aztán vitatárgya lett. És az a mulatságos eset is megtörtént, hogy az egyik főhősét én mint mellékszereplőt használom, csak évtizedekkel később, ez Kelem Béla. Nála Köpe Bálint címen szerepel. Ő megtartotta a kezdőbetüket, nálam Kalán Géza a neve, tehát de egy kicsit a hang az közelebb van. A hangalak, de a Béla helyett Géza lett, mindegy.
Mármint Bálint helyett.
Igen. De meg kell mondanom, hogy vannak nagyon hiteles leírásai ezekben a hosszú regényekben, és ő ismerte a hatház, meg a húszház, meg szóval ezeket a nyomortelepeket, és utána ment. Tehát nem mondhatom azt, hogy ne dolgozott volna tisztességesen, de valami nem sikerült neki. Nem sikerült nagy alakokat megformálnia. És hát az nem jó bizonyíték vagy bizonyítvány egy íróról, hogyha a filmekből mondjuk Csomós Mari jut az eszünkbe, és nem Déri Tibornak a szövege. És aztán van, amikor az se. Simon Menyhét születése című ilyen szociálként eladott története, amikor a hóviharban valaki szül, és be kell szállítani, és az emberek összefognak. Igen. És a Szerelem című novellával is bajom van. A filmet meg kifejezetten nem kedvelem. Nem kedvelem, hát azt a lassú gicset, ami ott elő van adva. Ebben nem sok emberrel osztozom, de vannak, akik szintén nem szeretik azt a filmet. Holott hát Törőcsik Mari igazán jó tudott lenni, amikor jó volt. Hát itt szenveleg. Darvas Lili biztos jó színésznő volt, hát ott fekszik az ágyon. Szóval, de a novellával is baj van, pedig ezt megpróbálta becsületesen szűkre szabni, becsületesen nem beszélnek túl a szereplők, megpróbálta jó novellának, klasszikus novellának megcsinálni, de van benne valami erőltetett. Na most az egész Déri Tibor tele van erőltetettséggel. Hegedűs Géza, akit te szoktál idézni, csodálkozom, hogy most nem idézed. Azt írja az arckép csarnokában Déri Tiborról, hogy hát nem nagyon érti, hogy miért lett belőle a kommunista pártnak a felkapott írója, és hát ugye a befejezetlen mondat, ami nagyon hosszú, hogy azt állítólag kéziratba megkapta volna Lukács György, de nem volt türelme elolvasni, mondja Hegedűs Géza, részleteket látott belőle, jó, ez legyen a mi írónk. És így lett pártíróvá Déri Tibor. Lehet benne valami. És utána se olvasta el senki, szerinte. Egészen addig, amíg vitát nem provokált Révai.
Pali, ez a kérdés maradna azért szerintem, mert itt van mit, amiről beszélni. A nagypolgári ifja kalandozása a munkás mozgalomban, mondjuk legyen ez a tézis címe.
Hát szerintem ez egy teljesen típus dolog. Tehát, hogy igenis, ez, sőt azt mondanám, hogy bizonyos polgári beérkezettség kellett ahhoz, hogy valaki kommunista legyen, és volt oda-vissza út. Tehát ne felejtsük el az aranyláncával a bankfiúból, bár ő nem volt nagy polgár, Révai Józsefet. Vagy a milliómos Lukács Györgyöt, aki a heidelbergi kéziratait még úgy rejti el egy állomási szépen, hogy Georg von Lukács. Tehát, hogy vannak oda-vissza utak, gondoljunk például arra a kalandóra, aki félbécsi életét felforgatta, korábban pedig ugye a vidéki sajtóért felelt, teljesen eltűnt Szélhámos Békesi Imre, aki a bécsi magyar emigrációnak a leghangosabb embere volt, és akit maga Karl Kraus, a híres bécsi kritikus nyírt ki, úgymond, a 20-as évek közepén. Tehát nagyon sok ilyesmi van, és ugye pont azt a világot idézzük, amiben Déri Tibor a 20-as évek elején maga is benne élt Bécsben, a bécsi kávéházas világban. És volt mit elpazarolnia, tehát ugye az ítélet nincsben benne van, ahogy elkártyázza azt a vagyont, amit ugye az apjától örököl. Ugye az apja az egyébként öngyilkos lett pontosan a kisemmizéstől való félelemben, meg hát természetesen jóval idősebb és beteg is a tanácsköztársaság idején. Tehát ez egy olyan tragédia, ami bekövetkezik. És gondoljunk például akár Gábor Andorra, a budapesti kavaréknak a koronázatlan királyával, aki 20 után egész egyszerűen beleszédül, nem is 19-ben, bár már akkor is megégeti magát, hanem 20 után, és inkább vállal, és meg is törik egy életben, a moszkvai rettegésben, éppen őt nem éri el a sztálini terror, csak mindig súrolja, ahelyett, hogy bármifajta kiegyezést kötne, és visszatérne, és régi sikerei helyére, és folytatná a dollárpapát és egyebeket, mert voltak, akik folytatták. És akkor idézhetném Hatvani Lajost, aki visszatér 1945 után Magyarországra, és inkább a kommunista Magyarországon hal meg, ahelyett, hogy mondjuk egy kimentett vagyonnal nyugaton kezdene új életet, mert voltak olyan kapitalisták, akik nem lettek soha kommunistává, de volt ellentétben a logikai bukfenccel, ami ebben az átjárásban mindenkor benne foglalkozik, nagyon sokan voltak, akik ilyen módon közlekedtek a nagypolgári létük, énük, és a kommunista identitásuk között, és ehhez biztos, hogy hozzájárult az, amit talán legélesebben, vagy legpontosabban François Furé, aki maga is volt kommunista, és francia nagypolgár, írt meg az illúzió hatalmában, vagy egy múltjában, az egy illúzió múltja című munkájában, amelyben azt mondja, hogy a kommunizmushoz vezető út a polgárságból, vagy a szélsőséges baloldalisághoz, az nagyon gyakran pont abból fakad, hogy a polgár gyűlöli önmagát, azt a státuszt, amit elért. ilyen értelemben maga az egész marxizmusnak is van egy ilyen hogy is mondjam, búvópatakszerű motívuma, hogy kiszabadulni abból a gyűlölt győzelemből, amit a polgárság a nála sokkal nagyobb presztízsű arisztokrácia fölött történelmileg aratott a francia forradalomban, az angoli polgári forradalomban, és szerte Európában. Én tehát ezt nem találom teljesen magyarázat nélkül valónak. Ez egy utópia, ami az ember igyekszik kiugrani abból az identitásból, amit kapott. Hogy mennyire sikeresen, az más dolog. Maga Déri is leírta, hogy ő igazából egy hajó, ami minden kikötőben hát feltöltötte magát, mert egy, hogy is írta? Egy hajóhoz hasonlítok, mely üresen indult el, és útjába eső kikötőkben szedi fel üzemanyagát. Hát most tekintünk el attól, hogy üzemanyag nélkül hogy indul el a hajó, de hogy van benne valami, tehát azt, amit Gyuri mond, azt bizonyos értelemben szerintem ez alátámasztja, hogy van egyfajta erőltetettség. Azt viszont, hogy a befejezetlen mondatot nem olvasta volna el korábban senki, azt, hát így és Gyula írt úgy a Nyugatban a befejezetlen mondatot, szerintem egyrészt elolvasta. Már csak azért is elolvasta, mert ugye neki mindig ilyen kamuállásai voltak. Imrédi Béla például a Magyar Nemzeti Bankban olyan állást adott így és Gyulának, hogy nem kellett bejárni, és főképp nem kellett dolgozni. Tehát jutott ideje értékes szellemi tevékenységre. Tehát volt, aki elolvasta, és máig nem szűnik a kritikája, gondoljunk csak Heller Ágnesére, aki azt mondja, hogy ez egy ilyen elbújtatott identitás hamisító regény.
A zsidótlanításnak mondta igen. Heller, igen.
Igen.
Igen. Jó, hát megtaláltam egyébként az időpontot, 924, amikor a kártyaadóságok miatt el kell menekülnie Párizsból, de egyébként is jellemző rá, hogy szinte alig van itthon. Kicsit ironikusan azt lehetne mondani, hogy 928-ban azért jön Pestre, hogy megtalálja Karintiné Bőmarankát, akivel egy izzó szerelmi viszonya van, és utána megint megy Olaszországba, Prágába, Skandináviába, 31-től Berlinbe, ahol hírlapíró, stb. De előtte is Bajorország, Párizs, Perugia, mindenhol van, csak itthon nincs.
Jó, hát az ítélet nélkül az érdekes valóban, amit Pali már említett, hogy ezek az emlékiratai tulajdonképpen, és azokban nagyon érdekes dolgok vannak, hát Karintinéről is bőven megemlékezik, de például érdekes, amit Füstmiláról ír, hát együtt telelnek ki Dubrovnikba, ugyanis az olcsó. Nem, mint hogyha annyira szegények lennének, hát Füstmilánnak gazdag a felesége, de azért Dubrovnikban jó lehetett akkor. Nem volt még turizmus, és csodálatos hely volt akkor is. És ők jobban voltak egyébként. És nagyon érdekes, Füstmilánnak van egy kritikája még a 20-as évekből, az első novellás kötetéről. Déri Tibornak, amelyekben leszögezi, nagyon élesen mérően, hogy nem realista író. És valóban konstruál. És a probléma érzékenysége az azt jelenti, hogy mindig olyan alakokat próbál egymással valamilyen viszonyba hozni, akik valamiért a korszakban ideológiailag érdekesek. Na most ez a konstrukció, hát minden író konstruálva, hát valahogy föl kell építeni ezt a történet, pláne hogy a regény, de a novellákat is. Maga a konstrukció az a baj, ha ideológikus. És ideológikusan építi föl a figuráit Déri Tibor, ami amúgy is eléggé jelenvaló a magyar irodalomban, meg sok európai irodalomban, és aztán nem tud leérkezni az egyénig. Ez a probléma vele. De ez nem azt jelenti, hogy nem próbálja meg. És hát vannak nagyon furcsa, és tulajdonképpen becsületes próbálkozásai. Hát közvetlenül a felszabadulás után ugye a Porban című kisregényi elbeszélése, az egy pap által kiváltott provokációról szól, ahol meggyilkolnak egy rendőrt. Ugye a felszabadulás utáni időszak. És nagyon-nagyon nagy erőfeszítéssel van összehozva, és nem is érdektelen a történet, és mégis valahol kilóg a lóláb.
Ez persze. Ez a másfajta kommunista provokációnak
Így van, tehát van benne valami alapvetően hamis. Na most, amikor most még tudnék példákat hozni, a Vidám temetés 55-ből, ugye, amikor hát már a Rákosi Éra ellen meg haldoklik valaki, és akkor összegyűlik ott a teljes volt uralkodó osztály, és hogy kikapik a csomagot, ki nem kap, meg az egész dolognak a hazugsága, és a végén ugye föltűnik egy ilyen Bálint Endrére hasonló kopasz festő, aki kimegy a temetőbe, és akkor egy bölcsőreg asszony helyre teszi. Nagyon nagy sikere volt, emlékszem, 60-as, 70-es években egy csomó barátom rajongott a Vidám temetésé. A Niki című kisregény, a kutya történet. Egyébként Éri úgy látszik, hogy nagyon szerette a kutyákat valóban. De hát nem egy Bulgakov.
Hát pedig a sztálinizmus van benne leírva egy kutya történeten keresztül. Igen. Kutya bele is pusztul a sztálinizmusba, már mint a gazda hiányba kitelvik.
Igen. Na most ezek a tulajdonképpen Jópofa a vendéglátás című novellája, amelyik arról szól, hogy egy Kossuth díjas munkásnak a nyomorúságos lakását egy napra, amíg jön egy külföldi vendég, ellátják bútorral, mindennel, és utána visszaadják romokban a lakást, és se fürdőző, semmi nincs benne. Tulajdonképpen nem rossz ötlet. Tehát ezek jó ötletek, kitűnő ötletek, de valahogy az az emberi minőség hiányzik belőle, amitől mi meg tudunk rendülni.
Lehet egyébként, hogy ezt a történetet Herczeg Ferencről vette, akit ugye meglátogatott egy szovjet író delegáció, de akkor már az Hűvösvölgyi Viláját elvették, és akkor egy napra megkapta, hogy ott kereshesse fel a szovjet delegáció, hogy hát az írófejedelemnek van hol laknia.
Jó, hát egy csomó olyan déli novella van, amiben az ember sejti, hogy kiről írja.
Igen.
Na most, ami érdekes, hogy ugye hát ő börtönbe kerül 56 után, és elég sok évet börtönben tölt. Mert hát a reformkommunista Nagy Imre mellé áll, és hát bizony, tényleg, hát, és hát ezzel is bizonyítja a Kádár kormány, hogy milyen kemény. És eléggé megszenvedi Déri Tibor ezt a börtönt, de közben azért tud írni, és ott írja a G.A. Urixben című regényét, amelyiknek ugyan többszörös és unalmas a bevezetése, de maga a fő téma, ami G.A. úr elérkezik X-be, és ott hirtelen mit talál, ez egy ilyen kafkai világ tulajdonképpen.
Disztópia, no?
Igen, hát negatív utópia, mondom én magyarul, de aztán ellaposodik, nem bírja tovább, és utána már úgy fölöslegesen telnek a mondatok. És nagyon érdekes például a kiközösítő nekem, ifjúkoromban azt tetszett a legjobban. Az ironikus hangja miatt, és valóban, hát addigra megtanult írni. Lassú folyamat, amíg egy író megtanul írni, hát nála sokáig tartott. És ott jó mondatok vannak, és hát ez egy, hogy mit csinál egy püspök, aki nem akar püspök, de azért mégis akar püspök lenni, és a 300-as években játszódik a történet. És tulajdonképpen azt látom, így visszamenőleg, hogy megpróbált Szent Kuti lenni, de nem sikerült neki. Az se sikerült. Furcsa. Na most az ítélet nincs azért olvasható, tehát abban nagyon érdekes és okos mondatok vannak. Hát néha egy kicsikét az a Tamás hegyről való nézelődés egy kicsit modoros, de azt el lehet olvasni, és abban vannak információk.
Egy picit csak megemlíteném még, mert már kicsit túlhaladtunk időben ezen a koron, de ugye 50-52 között jelenik meg valamikor a Felelet, nem találom a pontos évet, és hát erről ír Révai egy tanulmányt, Ebben a könyvben, ugye, ahol a munkásgyerek egy házmester fia, Köppe Bálint, és Farkas Zénó egy híres professzor, szintén munkás, nagypolgár, stb. Ezt ismerjük. És valami kritikus olyasmit írt le, hogy tulajdonképpen a Farkas Zénó azért maradt különc, mert nem tud azonosulni a mozgalmi fegyelemmel, az önfeláldozással, a saját egyéni létéről való lemondással, mert a párt egy kollektívumot követel meg, nem a egyéni siránkozásokat, nyavajgásokat. És miközben Déri ezt érzékelteti, hogy hát ennek ő nem tud megfelelni, ő úgy tűnik, vagy azt hiszi magáról, hogy elvállalja ezt, tehát ő benne van. De jön ez a Rivai féle támadás, meg 52-ben az egész Déri vita, hogy itt meg van gyalázva a munkásmozgalom, el vannak torzítva a 30-as évek munkásmozgalmi sikerei, a Farkas Zénó nincs jól leleplezve, stb. Stb. Gondolom, ezt Palitól kérdezem, itt lehetett egy olyan fordulópont, amikor az elkötelezett kommunista megértette, hogy ő nem tud és nem is akar ennek az egész elvárásrendszernek megfelelni, és talán itt fordul át, vagy indul el majd a Nagy Imre felé.
Hát ugye Nagy Imre felé csak azután indul el, hogy 53-ban Nagy Imrét miniszterelnökké nevezik ki. Ne felejtsük el, hogy az egész kommunista reformmozgalom ezután meri bevallani azt, hogy mennyire utálattal és belső iszonyattal látta el azt a feladatát, amit ugye kitűztek neki Losonczy Gézától Vásárhelyi Miklósig, és hát akár Örkény Istvánig és Déri Tiborig. Igen, Dérinek van azért egy ilyen, pont ez a nagypolgári dolog, hogy ő mindig egy bonyolult lélektani szituációként igyekszik láttatni ezt az egész kommunista jövőképet. Tehát megpróbálja a dolgokat nem abban a pofon egyszerű proletár diktatúrás dologban, hogy itt van a népi demokrácia, hogy proletár diktatúra, megérkeztünk és itt vagyunk, és hát ez mindenütt lejátszódik. Vannak modernista baloldali építészek, például ugye a Major Máté, és akkor őt is le kell húzni, mert most már nem ez a cél, hanem ugye a Vidám Dalocska, meg a klasszikus gicses dolog. Hát láthatjuk azt néhány budapesti épületen, hogy nézett ki az a fajta Sztálin barokk, amelyet Sztálin Moszkvában megcsinált. Bizonyos értelemben Varsóban is látjuk, Prágában is, ott hála Istennek jóval kevésbé, és Budapesten is. Hát ezt követelték, ezt a teljes élethazugságot, és hát ennek volt az utolsó nagy támadása, a pofa be. Tehát igazából erről szólt Réva József, hogy nem kell itt bonyolultoskodni, a jövőt ki kell jelölni. Az írónak az a feladata, hogy hősöket termeljen, kísérteties, hogy ma is ugye ezt hogy fel tud támadni, hogy nincs itt szükség túlságosan egyrészt, másrészt hozzásra, hanem csak arra van szükség, hogy mutassuk meg a hősöknek a népet, a hősöket a népnek, és ezáltal igazából mindent, amit mi csinálunk, a helyeslésnek az egyértelmű és kétely nélküli kontextusába helyezzük. Tehát erről szól az egész vita, olyan nagy intellektuális dolog nincs. Révai, aki egyébként egy okos ember volt, ebben bunkózik, abban a történetben, amelyben egyébként alig 3 évvel korábban akár ő is szóba kerülhetett volna, és ne felejtsük, maga Déri is írt a rajtperről, csak hát éppen nem közölték az írását, ez volt a nagy szerencséje, hogy nem égette meg magát annyira. Visszatérve egyébként, hogy a Gyuri említette a Porban című novellát, és ez tényleg egy olyan novella, ami novellaként szerintem kitűnő, csak éppen borzalmasan hamis, mert ugye Mária Pócs ról szól, arról a hihetetlen provokációról, amelyel igazából a kommunisták megpróbálták elérni, és sikeresen is elérték, hogy kompromitálják a teljes katolikus egyházat, a híveket megfélemlítsék. Tehát volt ehhez is tehetsége, hogy a hóhérok szempontjából írja meg meg a történetet, és akár jól is megírta. Ez egyébként elgondolkodtató, hogy tényleg vannak olyan esztétikailag jó munkák, amelyek etikailag hát borzalmas üzenetet visznek tovább. De Dérinek valószínűleg ez jót tett, mert egy évvel később akkor ő lesz az irodalmi ellenzék vezére, és ez egyre inkább így lesz, és ugye a Petőfi kör vitáinál ő mondja ki azt, hogy amire szükségünk van, az a szabadság. Ő mondja ki azt, már köntörfalazás nélkül, hogy nem arról van szó, hogy Rákosi elvtárs vagy bárki más hibákat csinált volna, bár annak kimondásához is nagy bátorság kellett, ezt egyébként Litván György vállalta magára, hanem azt mondja, hogy ez a rendszer, ez az ember legalapvetőbb, legmélyebb igényét semmisíti meg, a szabadság iránti vágyat, a szabadság utáni vágyat. És hát 56 annak az eszménynek a leglázosabb, legforróbb időszaka, amely Dérit oda tette, ahová talán vágyott a megelőző élete 60 évében, tehát hogy irodalmár, és egyben a nép pózusán tartja a kezét, és népvezér is bizonyos értelemben. Kifejezi a népet, kifejezi a forradalom igazságát, óv a forradalom túlkapásaitól, az erőszaktól. A börtön ezt zárja le, és ugye a börtönbeli tapasztalatokat a börtöntársak többek között, akár Litván György is, ugye negatívan ítéli meg, hogy kivételezés járt Dérinek, azért ne felejtsük el, hogy 66 éves emberről van szó, és hogy nem volt szolidáris a többiekkel. Ettől függetlenül, és igen, megköti azt a fajta különbékét, amely aztán ugye elviszi, vagy elvezeti a Tamáshegyi házhoz, ahhoz, hogy ha kell, ügyesen és diplomatikusan nyilatkozik a Kádár rendszerről a nyugatnémet sajtóban, hiszen ez lesz az az időszak, a 60-as évek, amikor Dérinek megindul a nemzetközi karrierje, legalábbis a nyugatnémet és francia irodalmi közönség körében, illetve a kritikai visszhang körében. Tehát ez egy tanulságos dolog, hogy van az 50-es évek, amely egyrészt a dogmatikus kollaboráció időszaka, utána jön a pártellenzék és egyfajta néptribunusi szerep, jön a börtön, ami megtöri, morálisan is megtöri, és aztán jön a nemzetközi siker, és jönnek még művek. Igen, hát én sem nagyon tudtam elolvasni a Gia úr, vagy én nem nagyon tudtam elolvasni a Gia úrban, tehát nem látom. Igen, kafkai ötletek és megoldások vannak benne, de akkor már jobb a Kafka maga, tehát az eredeti.
Hogy telt a írói élete a Kádár korszakban? Kiegyezés. Hát erről mindenféle ilyen pletykák vannak, hogy még olyan is előfordult, tehát hogy annyira bekötötte magát például Acélhoz, hogy valami éjszakai ramazúri volt ott, akkor fölhívta Acélt, hogy nem hagyják aludni, és hogy ő ezt kikéri magának, stb. De lehet, hogy ezek pletykák és mondák, nem tudom. Minden esetre nagyon meg volt becsülve, hogy a Népszabadságban volt ilyen sorozata általaga, hát, környezetvédelem egyik első, vagy előharcosa volt Magyarországon, ebből a szempontból biztos értékelhetők ezek az írások, de az írói léte hogy telt, hogy viselkedett, mármint a műveiben, a művei keresztül?
Hát szerintem egész életében grafomán volt. Vannak ilyen írók, hát nem mindenki ír csak akkor, amikor tényleg az eszébe jut valami. Egyszerűen muszáj volt neki, hát valószínűleg fiziológiai kényszere volt. De egy picit hadd térjek vissza még. Ő a dogmatizmus tökéletesen teljesítette. Van egy rettenetes műve, nincs is annyira rosszul megírva, az Óriás a címe, 1948-ban írta. Van benne egy ifjú Kovács nevű hatalmas óriás. Ő az óriás, egy lapát tenyere van, hihetetlen erős munkás fiú, aki szerelmes lesz egy, hát bizony a kispolgárok által kurvaságra csábított nőbe, a Juliba, és ez hosszan megy, és hát Julinak nem egészen tiszta az élete, ugye, hát pénzért valamire hajlandó, de az ifjú Kovács az meg olyan tiszta és olyan szűzies, hogy elképesztő. Na most, hát ha valami igazán, hát szocreál, de a Prohászka Otokári tisztaság értelmében, akkor ez a novella az, azt hirdeti. Borzasztó, hogy ilyet író le tud írni, és végigírja. Na most ez nagy munka, mert ezt minden mutatót meg kell írni, és hosszú, és hihetetlen szocreál. Na most, hát később meg nem szociált írt, hát volt neki elég élettapasztalata, látott ő sok mindent a világban, tehát tudott érdekességeket írni, tehát azzal nincs baj. Hát nagyon nehéz.
De nagyobb művek, mondjuk a korábbiakhoz mérhetők nem születnek. Ezt tudható annak a...
Írt. Nem az a lényeg, hogy amikor úgy gondolta, hogy a regényirodalomba kell tegyen, akkor azt írta hosszan. Amikor novellák, akkor azokat írta. És hát jegyzeteket is lehet írni, meg önéletrajzot is lehet írni. És akkor azt írta. Tehát egyszerűen én emlékszem, hogy Rész Pálnak, meg másoknak, barátaimnak Déri volt a nagy magyar író. És hát soha nem győztem ezen csodálkozni. Noha mondom, hát vannak jó részek, és hát forrásértékű részek is vannak. Tudtam belőle meríteni. Ami nagy szó, mert a 30-as évekből, meg a 40-es évekből kevés olyan mű van, amelyiket lehet használni, hogy az akkori Budapest, meg az akkori sorsok, tehát, és a baloldallal neki volt kapcsolata, tehát nem igaz, hogy nem volt, és valószínűleg meggyőződéses kommunista lett, ameddig lehetett. Tehát nem azt mondom, hogy disznóságból csinálta a hamisítást, hanem úgy gondolta, hogy azt kell csinálni.
Úgy gondolta, hogy voltak megrendelések, és néha az embernek olyan fura érzése támad, hogy ezek az emberek, mármint az írók, költők, darabírók nem egészen azt írták, ami az eszükbe jutott, hanem így kaptak valamiféle sugallatokat, tehát hogy a pártközpontból a kultúrmunkás azt mondta, vagy kultúrosztályvezető helyettes, hogy hát van ez a szovjet darab most, de most ez az irány, hát írjatok egy olyat, ami körülbelül ilyen TS, munkásparaszt, betéved egy értelmiségi, megjavítják az értelmiségét, megtanítják helyesen gondolkodni, stb. Nem voltak, Palit, ezt tőled kérdezem, tudható erről bármi, hogy voltak ilyen konkrét megrendelések, aminek meg kellett felelni?
Nyilvánvalóan voltak konkrét megrendelések, hát ennek nagy irodalma van, és hát a Sandelszky Évának a munkáit mindenkinek ajánlom, mert egész kísérteties módon, de a tudós részletességével és pontosságával közli azt, hogy hogy is működött az irodalmi élet az 50-es években, és hogy milyen dilemmák voltak, és hogyan lehetett gépesíteni az ideológia elvárások teljesítését egy olyan területen, ahol alapvetően az individualizmusnak kéne a korlátlan úrnak lenni, tehát az alkotás, a kreativitás területén. De én egy újabb szempontot hoznék emellett be. Azt, hogy győzött a Szovjetunió 1945-ben. A második világháborút a Szovjetunió nyerte meg. Természetesen tudjuk, manapság nagy kultusza van Churchillnek, pár viadal, ugye John Lukács-tól, meg Amerika, meg stb., de a kortárs európai tapasztalat az volt, hogy a Szovjetunió győzött. Kész, pont, igaza van mindannak, amit a szovjetek állítanak. És nem csak a vasfüggöny mögötti hivatalos igazság lett, hanem Franciaországban, Olaszországban a legnagyobb tömegtámogatottságú pártok a kommunista pártok voltak. Alig lehetett megakadályozni az egész olasz politikai élet pápástól, nagypolgárostól, mindenestől arra szerveződött, hogy valamiképpen megakadályozzák a popular vote-ot, azaz, hogy a kommunisták hatalomra kerüljenek Bolognában, Milánóban, egyéb helyeken. És ez hasonló volt Franciaországban a helyzet.
Görögország. Görögország.
A Görögországban ugye még polgárháború is volt, de most Nyugat-Európát mondom, ahol a szellemi centrum van. Uh-huh. Tehát, hogy írók nem hitték el, hogy gulág van a Szovjetunióban. Nem hitték el, hogy terrorisztikus hatalomgyakorlás van. Nem hitték el. Tehát olyan filozófusokról beszélünk, mint Merleau-Ponty, vagy olyan írókról, mint Sartre. Kevés kivétel volt, mint például Camus, aki független volt, nem véletlen, hogy halála után, ami ugye 1960-ban következett be, sokat suttogtak arról, hogy esetleg a szovjet titkosszolgálatoknak közünk hozzá. De azt szeretném mondani ezzel, hogy hát kicsit ma ezt érzékeljük. Trump győzött, és mindent elönt a trumpizmus. Győzött a Szovjetunió, és mindent elöntött a sztálinizmus, és nem csak nálunk, és ez a fontos, hanem a szabad világban is. Tehát, hogy Juliette Gréco-t hallgatták, meg Edith Piafot, és Sztálint olvastak, és Danovot, és egyebeket. Egészen 56-ig ez szinte osztatlan meggyőződés volt. Na most akkor képzeljük el, hogy mi lehetett az írók meggyőződése, és mi lehetett mondjuk Déri Tibornak a meggyőződése, biztos, hogy nehéz volt független érteni magát attól, hogy konkrétan a szovjetek szabadították föl, úgymond az ő életét a rettegésből és a halálveszélyből, és az idős édesanyjáért is. Tehát ez biztos, hogy egy ideig érthető, ha nincs menthető, a magyarázatot ad arra, hogy mi történt.
Hát érdekes, amit például 56-ról ír, miután kijött a börtönből. Ugye nem nagyon lehetett elkerülni, hogy kommunista vagy kommunista gyanús író ezzel ne foglalkozzon, mert hát megmondták nekik, hogy foglalkozzanak vele. Karinthy Ferenctől kezdve hát muszáj volt feltüntetni valamit. És az nagyon súlyos mellébeszélés, amit Déri Tibor csinál például. Van egy novellája, ahol a professzorhoz fölmegy egy tanítványa, aki ott hagyja a géppisztolyát, és a professzor előbb-utóbb fölül egy vonatra, hogy diszidáljon, és akkor ott a diszidensek le vannak írva. És nincs befejezve persze, mert ezt a történetet nem lehet befejezni, de hát minthogyha 56. október után játszódna. Aztán van a Filemon és Baucis című, annak idején sokat dicsért novellája, ahol hát orvérzést kap ugye az öreg szerelmes, és akkor mi történik, és abban is megjelenik természetesen 56, tehát be van lopva egy-két 56-os motívum, és nincs megírva. Na most hát becsületes ember ezt nem csinálta. Én nem győztem csodálkozni, hogy Örkény István és Déri Tibor egy négykezes regényt akart kiadni. Aztán végül is nem született meg a végleges változat. Az Örkény nem csinált ilyet. Ő egyszerűen, szilencium, hát ő is írta azért az 50-es évek.
Ja, hogy Örkényen csodálkoztál, hogy miért akar összeállni a Dérivel.
Igen, igen, hogy ez a két erkölcsi magatartás nem fér össze. Nem fér össze. Korábban próbált szociál műveket írni az Örkény, aztán feladta, és nem, és utána, 56 után nem csinált ilyet. És hát elment gyógyszervegyésznek, hát az volt a végzettsége. Na most Déri Tibornak nem volt végzettsége, ő abból élt, de hát a 30-as évek, 40-es években is abból élt, hogy álnéven írt ilyen mindenféle
ponyvákat.
Hát igen. Na most megtanulhatott volna rendesen írni a ponyvák alapján, mert ott a muszáj rendes alakot csinálni, muszáj cselekményt csinálni, meg lehet tanulni a szakmát. Nem igazán tanulta meg, érdekes. Szent Kuti megtanulta, bocsánat, mert a Prae hát az eléggé olvashatatlan, de amit megélhetési céllal írt, azok nagyszerű regények. az életrajzi regény, Goethéről, meg akárkiről. Igen, hát Déri nem sikerült neki.
Pali, tiéd az utolsó két perc.
Hát én azt gondolom, hogy számomra is érdekes volt ez a beszélgetés, pontosan azért, mert hogy nem a kultusz jegyében fogant, hanem egy kritikus visszatekintés, és szerintem erre van szükség minden Déri Tibor olvasónak. Én idéznék még egy Déri dolgot ebből a rejtett búvó patakszerű megfogalmazásból, ami sohasem egyenesen támad, ez is az ítélet nincsből van. A 20-as évekre emlékszik, vagy a 30-as évekre éppen, és egy mára elfeledett újságíróról ír. Lors Jernő a Kempinskinél akkor ebédelt, válogató, vastag mutató ujjával az étlak legritkább ingyenségeire bökve, és az étkezés nehéz vörösbor és egy havannaszival érzéki akkordjával zárva. Amikor változó időközekben egy-egy nagyobb előleget szorított ki Jack Bilbo úrból, aki azóta persze szintén meghalt. Jack Bilbo Amerika egyik híres gengsztere, akkoriban Berlinben élt, nyugalomba vonulva, és Lorsi írta a memoárjait. Később néhány év múlva Dalmáciában egy neves politikusét is, aki azóta szintén meghalt. Nem mondja ki, Károly Mihályét írta Lorsi Ernő, az egy egész világ ellen. Tehát, hogy egészen elképesztő az a fajta írói rossz indulat és igazmondás, ami mondjuk például a Károlyi kultuszba érthető okokból máig nem szivárgott be.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, köszönöm Spíró Györgynek. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.